itt vannak ügyek, amelyek így kibudjantak a nyilvánosság elé, és azokkal kapcsolatban valamit kellene mondani. Tehát valahogyan át kellene hárítani a felelősséget, és azt még úgy látom, ez a kormány sem tudja megcsinálni, hogy például a Nemzeti Bank ügyel kapcsolatban Magyar Pétert vagy Brüsszelt hibáztassa. Szóval, hogy nincs magától értetődő bűnbak, ami a kormányzati kommunikációnak egy alapeleme és éltetője.
Kívánok, ez itt az elemző, Lakner Zoltán politológussal, a Jelen főszerkesztőjével, én Benyó Rita vagyok. Szia, Zoli!
Szervusz, Rita!
És hát ugye mi előzetesen mindig megbeszéljük, hogy miről beszéljünk, és hát így
csak
azt
kell
vettem,
fél óra, amíg ide érjek.
Csak azt vettem észre, hogy így sorjáznak a témák, és nem az van, hogy háromból kell választanunk, hanem hogy nagyon nehéz bármit is kihagyni. És én azért akkor kezdenék onnan, ahol Unger Annával két hete abba hagytuk, és ez pedig az MNB botrány, mert bár a rendszerváltás óta a legnagyobb pénzről beszélünk, ami eltűnt kézen közön, minthogyha ez mégis alultárgyalt lenne ahhoz képest, amennyire más témákról beszélünk. Ugye itt elhíresült Lázár János kullancs leseprős mondata, de ez a nyilatkozata, vagy ez a kérdésre adott válasza egy lakossági fórumon, Lázár Infón, azzal kezdődött, hogy azt mondta, hogy az MNB semmilyen törvénytelenséget nem követett el az ő tudomása szerint, maximum az alapítványok. Egyrészt ez a kullancsozással egybe mit jelent, és mit jelent az, hogy jelen pillanatban van egy ilyen 500 milliárdos megfogalmazott gyanú és vád, és hát nincsen senki egyébként, aki gyanú alatt lenne. Nem látjuk azt, hogy mondjuk Matolcsy György egyáltalán valahogy védekezne, sőt, nem is látjuk Matolcsy Györgyöt és a családját. Szóval mit látunk egyáltalán az 500 milliárdos felfoghatatlan összegen kívül ebből a botrányból?
Egyrészt azt látjuk, hogy Magyarországon azonos értékűnek számít három teljesen különböző információforrás. Az egyik az, amit tudunk, hogy Varga Mihály hogyan próbálja visszaterelni a rendes medrébe a jegybanknak a tevékenységét, és például az alapítványi pénzeket az elnöki kontroll alá vonni, vagy akár megszüntetni, felszámolni, vagy valamilyen módon átlátható formába terelni ezt az egész alapítványi szisztémát. Másrészt van ugye egy állami számvevőszéki jelentés, amely elmarasztalt különféle beruházásokat, és hát elég izgalmas dolgokat állapított meg arról, hogy vannak vállalkozók, akiknek a bevétele 100%-ban MNB-s beruházásokból fakad. Harmadrészt meg van egy olyan információforrás, hogy Lázár János Kisvárdán föláll egy padra, és mond ilyen dolgokat, és akkor ezekből valamit össze kell rakni. Az én mai munkaverzióm, ugye ezek ilyen munkahipotézisek, április 3-án, déltájban.
Még jó, hogy nem április 1-én.
Igen. Megszoktam, hogyha felvételre beszélek, mindig be kell mondani a dátumot, mert tényleg nem lehet tudni, hogy fél órával később mi történik. Szóval, hogy az én mostani munkahipotézisem az valami olyasmi, és ebben egyébként a Szabad Európán megjelent Kerényi György cikk is ad valamiféle eligazítást, hogy úgy tűnik Matolcsy Györgyöt semmilyen bűnvádi eljárás alá nem fogják vonni. Az, amit Lázár János mond, az valóban kicsit egy ilyen, szóval egy ilyen lájtos változata a közpénzjelleg elvesztésének, tehát hogy volt valahol egy elnök, aki persze létrehozta ezt az alapítványhálózatot.
Sőt, bocsánat, hogy közbevágok, azt mondja, hogy annyira jól gazdálkodott, hogy abból a gazdálkodásból fakadó bevétel az, ami az alapítványokhoz kerülhetett.
Ez így volt, és erről egyébként jegybankárok, akik nyilván a monetáris politikához nálam 150-szer jobban értenek, ami mondjuk nem annyira nehéz, korábban is szóvá tették ezt, hogy olyan pénzek mentek ki az alapítványokhoz, amelyeknek már egyébként a jegybank kitevékenységben is van súlya. Szóval, hogy Matolcsy György nem bűnös, esetleg az alapítványoknál lehetnek valamiféle visszásságok, amelyeket majd szép komótosan fel fognak deríteni, de például az érintett vállalkozók, Száraz István vagy Somlay Bálint neve említődik meg, hogy Somlay Bálint vissza is üzent a nyilvánosságon keresztül, ez egy elég meghökkentő mozzanat volt, hogy szerinte a számvevőszéki jelentés tévedéseket tartalmaz. Ez annyiból elgondolkodható, hogy nyilván az ÁSZ jelentés sem csak úgy magától jön létre, tehát az, hogy a számvevőszék milyen ügyben vizsgálódik, és hát... Mi lehet leírva abba a jelentésbe, és mi nem? Azért azt gondolom, hogy ez a mai Magyarországon szintén nem a politikától teljesen független. Tehát azért ez egy ilyen selyemzsinórnak tűnt, őszintén szólva. Ehhez képest ma ott állunk, hogy nem akarnak ügyet kreálni. Inkább egy ilyen fenyegetés, inkább egy ilyen alátámasztása annak, hogy Varga Mihály megpróbálja a kontrollja alá vonni az MNB, de hát valószínűleg Matolcsi tényleg az egyike azoknak az embereknek, akik túl sokat tudnak, tehát hogy nincs olyan fogás az ügyön, hogy hogyan lehet hasznot húzó üzletembereket, vagy hát nem szívesen hívom őket így, tehát inkább ilyen klientúra tagokat, szóval ezek nem valódi vállalkozók, akik ugye valamilyen saját tudást, saját tőkét kockáztatnak. Tehát, hogy hogyan lehet ebben az ügyben úgy alátámasztani esetleg Varga Mihálynak ezt a körülrajzolt önállóságát, hogy közben tényleges retorzió senkit ne érjen, hogy ez politikailag mennyire hasznos, ez elgondolkodtató, mert így ugye egy ilyen áldozati fejet sem lehet fölkínálni a közvéleménynek.
De ha ez így van, akkor hogy kell értelmezni a kullancs lesöprést? Akkor hol történik a lesöprés?
Ez egy jó kérdés, mert... Valóban ugye az, amit Lázár János elmondott, és amit egy hete találgat mindenki, hogy mire, és hát főleg kire gondolhatott, az valami olyasminek a lehetőségét vetítette előre, hogy demonstratíve fölmutatnak esetleg olyan embereket, akik mélyebben nyúltak be, vagy bele a kasszába, mint azt engedélyezték volna nekik, és hogy esetleg amit tőlük elvesznek, azt valamilyen módon legalábbis újra kellene osztani. Kicsit hasonlóan, mint mondjuk a Voldemort ügyhöz. Ugye ott sem azt gondolom, hogy a nem tudom, az átláthatóság csillaga fölemelkedett az égre, és lecsapott a jogállam, hanem ott valami olyasmi történt, hogy valaki a saját, tehát hogy a kormány klientúra saját belső szabályait lépte át, és emiatt nyerte el a büntetését, és itt ez mondjuk egy jóval nagyobb léptékben megtörténvén valami hasonló retorziónak a kiszabására lehetett esélyt látni. Most úgy tűnik, hogy mintha visszaszívnák ezeket a dolgokat, tehát talán most éppen az az álláspont van felülkerekedőben, hogy nem tudnak úgy odaütni, hogy azzal ne üssenek másra. Ráadásul ugye, hogyha föltállalnak egy ilyen ügyet, ugye ez is elgondolkodható volt a Kisvárdai Lázár nyilatkozattal kapcsolatban, hogy szóval mennyire lehet mondjuk egy ilyen kirakat pernek az eszközével a kormánynak az érintetlenségét bizonyítani. Tehát ha van a Matolcsi ügy, ami így vagy úgy, mégiscsak kikerült a nyilvánosság elé, mégiscsak van egy számvevőszéki jelentés, amiben le vannak írva dolgok, hogy itt milyen pénzek áramoltak, és mennyire ellenőrizetlenül történt mindez.
Mert a független intézmények végzik a munkájukat,
igen, de
és a Fidesznél van következménye.
Igen, na most az egy ügy. Ha még ehhez jön egy ebben az ügyben történő gyanúsítás, vagy egy másik ügyben, egy, ugye szintén a Kerényi Gyuri féle cikkben benne van, egy építőipari vállalkozóval, megint csak a vállalkozót mondtam, szóval egy építőipari klienssel kapcsolatos esetleges bűnvádi eljárás, az már két ügy.
Bár Lázár János azt mondta, hogy minden építőipari szakember, ez Gavra Gábornál mondta egy mai interjúban, fedhetetlen és tiszta, és ne is menjünk a közelébe.
Hát igen, ezért gondolom azt, hogy ennek egy ilyen visszaszívása történik, mert hogyha már két ügy van, akkor arról sokkal nehezebb azt az állítást megtenni, hogy a kormányfő, a kormánytagok egyikről se tudtak. Tehát akkor egyről sem tudtak, kettőről sem tudtak, háromról se tudtak, négyről se, akkor miről tudnak? És úgy tűnik, mintha ezt az egészet így húznák vissza, és merőben teoretikus marad ez a kullancs lesöprés. Most nem akarok belemenni abba, hogy a kullancsokat le kell lesöpörni, szerintem azokat nem lesöpörni kell, de ez tényleg mindegy. Szóval, hogy ez teoretikus marad, és ezek igazából csak ilyen kommunikációs panelek, amelyek a ilyen formában a napi zajkeltésre alkalmasak semmi egyébre.
Ugye arról is megkezdődött a találgatás, hogy Lázár János ezt önmagától mondta el, hogy léteznek-e törésvonalak a Fideszben, és hogy valóban van-e a luxizó Fidesz, meg a luxizást mélyen megvető Fidesz, és itt van-e valamilyen egymásnak feszülés. Ezt, minthogyha kicsit kisimítaná az a szintén lázári mondat, szintén Gavra Gábornál, hogy Orbán Viktor 2024-ben a kegyelmi botrány után, amit következetesen Novák Varga botránynak hív egyébként Lázár János, megkérte őt Orbán Viktor arra, hogy nyugodtan politizáljon, ne csak a minisztériumát érintő kérdésekben, hanem álljon bele dolgokba. Szerinted minek vagyunk itt a tanúi egy ilyen kétarcú kommunikációnak, legyen egy ilyen is, meg egy olyan mondás is, vagy valóban létező Fideszen belüli törésvonalaknak?
Egyrészt, hogy a luxus életmód elítélésére mennyire alkalmas Lázár János, ezt talán el tudják dönteni a hallgatók. Nekem egy másik ilyen kedvenc mozzanatom még sok-sok évvel ezelőttről, amikor egyszer Rogán Antal egy március 15-i beszédben elítélte, mélységesen elítélte a fogyasztói társadalmat. Ezek a kedvenc pillanataim közé tartoznak a magyar politikai életből. Lázár Jánossal kapcsolatban ez egyébként egy rendszeres találgatás, hogy ő mennyire Orbán Viktor instrukciói szerint jár el, vagy mennyire önjáró politikus. Valószínűleg azon fideszes politikusok közé tartozik, akiknek nagyobb az önállóság igénye, mint
de
másoknak. De felhatalmazással, így gondolom. Tehát ő egy olyan fenegyerek, aki azért előbb megkérdezi, hogy lehet-e fenegyerek, vagy legalábbis utólag jóvá hagyatja ennek a fenegyerekségnek a határait. Tehát mondjuk csak, hogy említsek egy példát, tehát például Szijjártó Péterről, vagy akár Mencer Tamásról nem feltételezem, hogy egyetlen önálló gondolattal ki mernének állni a nyilvánosság elé, amivel nem azt akarom mondani, hogy nincsen nekik ilyen, de a politikai megnyilvánulásaik azok a legnagyobb mértékben kontrolláltnak tűnnek. Van egy pár olyan szereplője a Fidesznek, akik szívesen mennek messzebbre, hogyha ez lehetséges, és hát Orbán Viktor, mint egy nagyon tapasztalt hatalompolitikus, szerintem ezeket a nagyobb autonómia igénnyel rendelkező figurákat is beépíti a saját struktúrájába, és használja őket. Itt azonban van egy alapvető stratégiai probléma. Az egyik dolog az ugyanis, tehát két dolgot kéne összeegyeztetni ezek közül, az egyik az, hogy hát itt vannak ügyek, amelyek így kibudjantak a nyilvánosság elé, és azokkal kapcsolatban valamit kellene mondani. Tehát valahogyan át kellene hárítani a felelősséget, és azt még úgy látom, ez a kormány sem tudja megcsinálni, hogy például a Nemzeti Bank üggyel kapcsolatban Magyar Pétert vagy Brüsszelt hibáztassa. Szóval, hogy nincs magától értetődő bűnbak, ami a kormányzati kommunikációnak egy alapeleme és éltetője. Más oldalról viszont azt is folyamatosan bizonyítaniuk kell, hogy a kormány egységes és kontroll alatt tartja az eseményeket. És én azt látom, hogy erre nincs igazi megoldás. Tehát mivel már ezek az ügyek kint vannak a nyilvánosság előtt, most vagy az van, hogy valaki csinált valamit, amiről mások nem tudtak, és akkor az azt a benyomást kelti, hogy itt nincs minden információnak a birtokában a miniszterelnök, már megint, lásd kegyelmi botrány, ugye, ahol lehet, hogy minden információ birtokában volt, de a hivatalos álláspont az az, hogy nem volt, akkor viszont mégiscsak furcsa, hogy egy ilyen fajsúlyú dologról nem tud, és akkor egy ilyen ügyben már megint nem tud. Viszont, hogyha meg ezt nem akarják mondani, és akkor a kontrollt kell fönntartani, akkor viszont nem lehet ezt a botrányt azon a módon tovább éltetni, hogy itt fölmutatnak valakit, aki a miniszterelnök tudta nélkül cselekedett. Pontosabban ez nem igaz, hogy nem teljesen világos, hogy erről hogy lehet lejönni, erről úgy lehet lejönni, vagy úgy lehet meghaladni ezt a problémát, hogy megpróbálnak egészen más dolgokról beszélni, hogy ez ne hallatszódjon. Részben talán ennek a folyamatnak már az is a része, hogy Lázár János a saját nyilatkozatát magyarázza, és akkor tényleg ezt a kremlinológiát vagy karmelitológiát próbáljuk itt űzni, hogy akkor Lázár János most hány százalékban kapott engedélyt Orbán Viktortól ezekre a mondatokra, de hogy valójában meg ez a stratégiai dilemma és ennek a megoldatlansága alá áttérben szerintem.
Mennyire van benne a pakliban az, hogy itt egész egyszerűen egy gazdasági újraelosztással állunk szemben, azzal állunk szemben, hogy az uniós pénzek nem érkezése miatt, a rossz gazdasági mutatók miatt, a beruházások, építkezések leállása miatt a NER klientúra éhes, és egymással elkezdett harcolni, és ezek bugyognak fel.
Szerintem erről beszélgettünk már több elemzőben is, hogy ez a probléma, ez van, pontosabban erről, mint ilyen lehetőségről beszéltünk, talán még abban az időszakban, amikor a magyar közvélemény is csak úgy ismerkedett az uniós pénz blokkolással, mint szankcióval, és akkor 2023 elején nagyon sok olyan vélemény volt, én is több olyan beszélgetésben vettem részt, ahol el kellett azt mondani, egyébként nyilván a tapasztalatok alapján joggal kétkedő újságíró vagy elemző kollégákkal szemben képviselve ezt az álláspontot, hogy de ezek valódi pénzbefagyasztások. Tehát, hogy ez most nem csak a duma, ami korábban volt 10-12 éven keresztül, hanem ez egy ténylegesen fennálló probléma. Ugye a 22 végén születtek ezek a döntések, hát most 2025 áprilisa van, ugye volt egy 10 milliárdos kiengedési csomag 23 végén, de azóta nem történt semmi, és valószínűleg nem is fog, sőt, szinte biztos, hogy nem is fog már történni semmi a következő magyarországi országgyűlési választásig. Ez a probléma fennáll, és akkor is beszéltünk már arról, hogy hát kiszárad a klientúra, és arra is emlékszem, hogy szóba jött, te is készítettél interjú Györfi Dórával, akkumulátorgyár ügyében, én az ő egyik előadásában hallottam ezt a megvilágító erejű mondatot, hogy hát 3000 milliárd forint értékű persze mondjuk a debreceni Katl beruházás, na de annak a 90% az a gépsor. Tehát ez nem olyan pénz, mint az uniós támogatás, uh-huh. hogy az cirkulálhat, azt el lehet osztani, oda lehet adni az alvállalkozóknak, és mindenki le tudja venni róla a sápot, hanem hát összegben ugyanannyi, de egy teljesen más szerkezetű pénz, ami ilyen formán megérkezik Magyarországra. És igen, azt gondolom, hogy van egy ilyen forrásokért zajló küzdelem, ezért is számít az, hogy hogyan lehet az elsibolt közvagyont, hát szerintem nem a köznek visszaadni, hanem hogy hogyan lehet újra elosztani, hogy legalábbis ebben a klientúra hálózatban újra folyjon valamilyen pénz, és nyilván itt is érvényes az, ami bármilyen újraelosztási küzdelemben egy alapvető szabály, hogy hát az erősebb tud nagyobb darabokat kihasítani magának ebből a, hát egyébként nem nekik szánt pénzből, de minden esetre ezekből a pénzekből azt tud többet kivenni, akinek nagyobb a politikai befolyása.
És akkor most, hogy már a gazdaságra is átértünk így módon, két Lakner Zoltán idézetet, yes. vagy posztot adjozzak ide. Két nappal ezelőtt egyrészt Nagy Mártont idézted, 2023. Ez november 10-éről, 2024. december 10-éről, ez a 10-e úgy látszik, 2025. március 31-éről, Hát mindegyik arról szól, hogy most már tényleg 4%-os lesz a gazdasági növekedés, vagy egy év múlva már tényleg annyi lesz. Ez az egyik fele, és akkor a másik fele, hogy ami meg egy ma reggeli posztod, ugye annak kapcsán, hogy valóban életbe lépnek a eddig csak fenyegető, de most már valóságos Trumpi védővámok, amire Szijjártó Péter kitett egy posztot, ami arról szól, hogy hát ez az egész azért van, mert az Európai Bizottság teljesen alkalmatlan, nem tudott tárgyalni Trumppal, tárgyalni kellett volna, elérni, hogy visszamenjenek a régi szintre a védővámok, és hogy most emiatt issza meg egész Európa ennek a levét. És hát ugye ehhez párhuzamba kitetted azt a februári Orbán Viktor posztot, amiről itt is hosszasan beszéltünk, piros felkiáltó jeles, mi majd megkötjük a remek dílünket, a brüsszeliek meg egyék meg, amit főztek. Na de hát úgy tűnik, hogy most már azt nem is tudom, hogy kinél láttam, de hogy amit az Európai Unió büntetésként kap, azt mi jutalomként kapjuk meg ezek szerint Trumptól. Hogy lehet ebből kijönni?
Van ennek egy, szóval ha nem velünk történne, akkor azt mondanám, hogy van ennek persze egy ilyen parodisztikus része. Tehát van egy gazdasági miniszter, aki tényleg minden évben elmondja, hogy majd a következő évben lesz 4%-os a gazdasági növekedés, ami mindig azt jelenti egyúttal, és ez a lényegesebb, hogy az adott évre vonatkozó ígéret, az a 4% az már nem fog teljesülni. És Ugye itt van egy szoros összefüggés szerintem ezzel a vám kérdéssel, majd ugye ott a Orbán valódi globális befolyásával kapcsolatban is érdemes egy mondatot mondani, de ugye az, hogy a kormány ennek a hétnek az elején, a negyedik negyedévnek, az első negyedévnek az utolsó napján lefelé módosította a növekedési várakozást, és fölfelé az inflációs várakozást, ez nem ezekkel a szavakkal, de hát a nyílt beismerése annak, hogy a repülőrajt elmaradt. Sőt, azzal, hogy az egész évre vonatkozóan most már csak 2,5%-os a növekedési várakozása a kormánynak, és hozzáteszem, ez az első lefelé licit, ez az elmúlt években is így zajlott, hogy így megyegetett le.
Hát az uniónak leadott számok még mindig rosszabbak, mint ez a 2,5%.
Igen, az 2 alatt van. Ugye ez azt jelenti, hogy az a verzió sem látszik igazolódni, ami egy ilyen relatíve realistábbnak tűnt, hogy jó, hát oké, nem az év első felében, de az év második felében olyan mértékű lesz a gazdasági fellendülés, hogy az az egész évre kihozza a hivatalos 3% fölötti számot. Most nem tartunk itt. Ez azt jelenti, hogy nem csak a repülőrajt maradt el, ez kijelenthető, ez múltidő és kijelentő mód, hanem a fantasztikus év ígérete is hát eléggé távolra kerül. És akkor ehhez jön még ugye ez a Trumpi vám, ami egyrészt mint az Európai Unió tagját, másrészt mint a német autógyártók egyik legfontosabb telephelyét és partnerét érinti Magyarországot. És persze lehet azt mondani, hogy nem tárgyalt jól az Európai Bizottság, és biztos ezért kaptak vámot olyan Antarktisz közeli szigetek is, ahol egyébként egy-két helyen nem is nagyon laknak emberek.
Bocsánat, Szijjártó Péter azt mondja, hogy nem is tárgyaltak, ami ugye tényszerűen nem igaz.
Effektíven nem igaz egyébként, ráadásul például a tárgyalás problémakörre az felvethető, mondjuk akár az orosz-ukrán viszonylatban is most már tárgyalnak, és előbbre vagyunk tőle, vagy attól a tárgyalástól, amit az amerikaiak csináltak, előbbre vagyunk? Tehát ugye éppen tegnap vagy tegnap előtt jelentette ki az orosz kormány, hogy mindaz az ajánlat, ami eddig elhangzott, az nem kell neki. Tehát itt tartunk a tárgyalásokkal pillanatnyilag. Ugye ez mind ahhoz járul hozzá, hogy azok a kedvező gazdasági körülmények, amelyeket a kormány várt és ígért, azok nem következnek be, és bocsánat, csak még a tárgyaláshoz annyit, hogyha nem tárgyalt jól az Európai Bizottság az amerikai kormánnyal, akkor a magyar kormány jól tárgyalt. Hát hiszen a piros felkiáltójeles dílről szóló Orbán poszt az arról szólt, hogy itt zajlik valami a háttérben, és ahogy 2,5 hónapja lett volna Szijjártó Péter szerint az Európai Uniónak, hogy elintézze, hogy ezek a vámok ne legyenek, hát a magyar kormánynak is pontosan ugyanannyi ideje volt erre, hogy elintézze, hogy ezek a dílek ne érintsék Magyarországot. De most, hogyha ki is kapcsolom ezt a hibáztatási történetet, politikailag ezt nyilván nem lehet kikapcsolni, hiszen ez arról szól, hogy milyen előnnyel jár Magyarország számára a fennálló világhelyzet, bármilyen módon kamatozik-e Orbán Viktor személyes viszonya Donald Trump-al Magyarország számára. Szóval mindezt ki is kapcsolom, a helyzet az az, hogy ennek az évnek a gazdasági kilátásai sokkal burusabbak, mint a korábbiak, úgy, hogy az egész kormányzati stratégia arra épült, hogy most fölhúzza a magyar gazdaságot, fölhúzza a megélhetéssel kapcsolatos közérzetet, régen volt egy szép kifejezés, a hangulatjavító intézkedések, és úgy fordul rá ennek következtében a választási évre egy versengő politikai helyzetben, hogy sok olyan dolgot meg tud csinálni, ami jó ajánlatnak tűnik a választók számára. És én azt gondolom, hogy nem véletlen ilyen szempontból sem, hogy az utóbbi hetek magyar közélete a zebrákról, meg kullancsokról, meg poloskákról szól. Nem tudom, ki hallott, meg Ukrajnáról szól, ugye az Ukrajna amúgy a fasorban nem lévő EU-s csatlakozásáról szóló nemzeti konzultációról szól, nem tudom, ki hallott utoljára a jó hírkampányról, amit annyira komolyan vettek, hogy még a formátumot is levédették. Hát nincsenek jó hírek, és azért kell ezekről a dolgokról és ilyen összefüggésben beszélni, mert igazából nem nagyon maradt más megénekelhető téma a kormány számára. Szóval Nagy Mártonnak ezt a tényleg kicsit most már ilyen udvari bolondá váló szerepét, ha átlépjük, vagy megkerüljük, akkor végül is hétfőn, március 31-én többé-kevésbé azt jelentette be, hogy a kormány gazdasági várakozásai és a gazdasági várakozásokra épített politikai stratégiája megszűnt létezni erre az évre.
Na de, hogyha elmarad a repülőrajt, akkor nem az lenne-e a kormány jól felfogott érdeke, hogy az államaparátus, amely törvényeket gyárt, amely irányítja az országot, az olyan intézkedéseket és olyan törvényeket és olyan szabályokat hozzon, ami mégiscsak valahogy segíti a repülőrajt legalább bepöccintését. Miközben azt látjuk, hogy a törvényjavaslatok az állampolgárság elvételéről szól, a külföldről pályázati vagy adományi pénzeket elfogadó sajtó megregulázásáról szól, és a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésről szól. Szóval, hogy van egy apparátus, ami ezzel foglalkozik, ahelyett, hogy mondjuk gazdaság élénkítéssel, és nem tudom én, az ország beindításával foglalkoznak.
A hát azt nem mondom, hogy jó hiszemű, de mindesetre a kormány számára a legkedvezőbb magyarázat az az, hogy ezzel kell kitölteni az időt, ameddig mondjuk a SZIA kedvezmények realizálódása be nem indítja a belső fogyasztást, és addig is hát le kell foglalni valamivel a közfigyelmet, és ameddig halasztódik ennek a várt fogyasztás növekedésnek az elkezdődése, addig is ennek az elmaradásáért valakiket hibáztatni kell, azon kívül hát ameddig üldözik azokat, akik csinálják a nyilvánosságot, és ezeket a kritikákat elmondják, addig is nehezítik hát a tények megjelenését a közéletben, amúgy meg a kormányzati lehetséges gazdasági stratégiára megint csak a minden ellenkező híreszteléssel szemben még mindig működő Szabad Európa szerkesztősége szolgáltat egy újabb lehetséges magyarázattól, ugye az meg Kósa Andrásnak a cikke, hogy hogyan járja körül a világot a magyar kormány egy igen nagy összegű 10 milliárd dolláros, eurós, elnézést, nincs most előttem hitelért, Washingtontól Tokióig, ez a címben is, vagy a leadben is szerepel, ami hát nekem eléggé életszerűnek tűnik, és hát erről mi is sokat beszéltünk szintén a korábbiakban, ehhez tényleg azt hiszem valójában nem kell közgazdász diploma, tehát hogy hát ha nincsenek EU-s pénzek, az elmaradó beruházások miatt van abban a helyzetben a gazdaság, amiben van, akkor valahonnan ezeket a pénzeket be kell húzni, ezeket hitelből lehet behúzni. Hát nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős, mondjuk a 80-as évek magyar gazdaságpolitikája. Mong Attilának van egy Kádár hitele című könyve, mindenkinek tényleg tudom ajánlani. Én nem akarom ezeket a dolgokat összehasonlítani, nyilván rengeteg különbség is van, de minden esetre a módszer annyiból klasszikus, hogy hát akkor hitelből, tehát a vissza nem térítendő támogatásokhoz képest, meg az organikus saját gazdasági növekedéshez képest nyilvánvalóan drágább módon, de finanszírozzuk magunkat, és akkor az az elgondolás, hogy majd ennek a pénznek a megjelenésével legalábbis lehet valamit kompenzálni a magyar gazdaságban. Ez egy másik kérdés, hogy mit és hogyan, hiszen ezeknek a hiteleknek egy jelentős részét azért nem így üptre szokták adni, hogy édesanyám fogalmazna, hanem valamilyen konkrét beruházásra, és azért ez nem túl valószínű, hogy az meg tud történni, ha most fölvesznek májusban egy hitelt, az jövő áprilisban hogyan fogja beteljesíteni a hatását, ha csak nem egy ilyen, nem tudom, személyi kölcsön típusú hitelre gondol a kormány, amit szabad felhasználásra kap, egy magas kamatra visszafizetésre, ami a legkedvezőbb valószínűleg az ország számára is, valószínűleg a legkevésbé hozzáférhető termék, szóval, hogy én nem hiszem, hogy választási osztogatásra annyira szívesen adnak pénzintézetek egy olyan kormánynak pénzt, amely hát azt a gazdasági helyzetet tudta összehozni, amit összehozott, tehát, hogy nem tűnik annyira megbízható partnernek, ráadásul hát talán dolgoznak bankoknál politikai elemzők is, tehát, hogyha nem tudom, 100% nyilván nem annyi, hogy a kormány megbukik, még az is lehet, hogy 50%-nál kevesebb a kormány bukásának az esélye a következő választáson, de azért nem is 100% az, hogy marad.
Ha már itt az adatok megbízhatatlanságáról beszélünk, azért mindenki vagy hát a régóta politikát fogyasztók talán emlékeznek, hogy mire vonatkozott az összödi beszédben a trükkök százai mondat, és hogy Veres Jánosék az államháztartási adatokat hogyan kozmetikázták a külföld felé is, az unió felé is, és hogyan használták akár a mérőszámokat is rugalmasan. És hát most itt van egy botrány, amit lehet, hogy egy hétköznapi olvasónak kicsit nehezebb megértenie és befogadnia. Élő Anita remek cikke a heti válasz, bocsánat, Válasz Online-on, ami, és a tudósok, az adattudósok bátorsága is itt mindenképp megemlítendő, mert hogy kiálltak azzal, hogy hát egy ideje gyanús, hogy a KSH számai, szegénységet mutató számai nem stimmelnek. És tényleg mindenkinek ajánlom, hogy bár kicsit hosszú, de érdemes elolvasni és megérteni, hogy hogy nyúltak bele konkrét mutatókba. Ez önmagán miért mutat túl? Tehát ez miért nem csak arról szól, hogy egy ábra nem úgy néz ki, ahol ki kéne néznie?
Akik ezt közzétették, tehát Janna Mária és Gábos András, akik tényleg ismert kutatók, és azt is leírják, ugye ezt kísérje a Válasz Online-on egy általuk jegyzett szakmaibb cikk, az is olvasható, szóval érdemes belevágni. Azt is leírják, hogy amikor felfedezték azokat a matematikai szabályokkal össze nem férő helyzeteket, amelyeket mutattak a KSH számai évek óta, akkor ők megkeresték a KSH-t, és megvizsgáltak számos olyan szakmailag lehetséges forgatókönyvet, ami miatt előálltak olyan adatok, amelyeket nem tudtak értelmezni, de a KSH nem reflektált arra, hogy ezeket a kételyeket eloszlassa, illetve azok a matematikai modellek, amelyeket, illetve azok a hipotézisek, amelyek alapján tudtak futtatni matematikai modelleket, hogy esetleg ők is eljutnak ezekig a konkrét számokig, azok azt mutatták, hogy nem ilyenfajta lehetséges problémák merültek föl, hanem hogy egyszerűen kizárásos alapon nem marad más magyarázat, mint hogy itt konkrétan belenyúltak az adatszolgáltatásba. Úgyhogy itt az történt, hogy a szegénységi aránynak a, hát az ő állítások szerint egy manipulálása zajlott, tehát úgy csoportosították a kutatás konklúziójaként az adatokat, hogy egészen nagy tömegben jelentek meg közvetlenül a szegénységi küszöb fölötti jövedelemmel rendelkező emberek a magyar társadalomban.
Fontos, mert a szegénység ezzel úgymond csökkent, és nagy arányban el lehet mondani, hogy mennyire nagyon csökkent, és bár az inflációs adatok az elmúlt években nagyon rosszul alakultak, és nyilván a szegényeket húzta még lejjebb, ez ebben a statisztikában sem jelent.
Sem látszott, mert szépen oda csoportosították őket, közvetlenül a szegénységi küszöb fölötti jövedelmi sávba. Egyébként számos botrányos dolog benne van még ebben a cikkben. Egyrészt az, hogy ugyancsak ezekben a egyenlőtlenség és szegénység vizsgálatokban találtak több száz olyan háztartást a megadott adatsorban, amelyeknek a tizedes veszély utáni 8 vagy 10 tizedes jegyre vonatkozóan azonos a jövedelme, ami egyszerűen képtelenség, hogy ez bekövetkezzen, leírják azt, hogy a KSH eltérő adatokat szolgáltat a magyar nyilvánosságnak és az Eurostatnak, ami szintén elképesztő, illetve még egy korábbi eset kapcsán Huszár Ákos, aki szintén egy kiváló kutató példáját idézik, aki a létminimum számításra kérdezett rá, és ugye ott az történt évekkel ezelőtt, hogy a beviendő minimális kalória mennyiséget, amennyi szükséges egy ember egészséges fennmaradásához, ezt levitte a KSH, majd amikor ezeket ezt és az ehhez hasonló módszertani problémákat szóvá tették, akkor megszüntették a litmium számítást. Szóval, hogy ezek zajlanak Magyarországon, és ez valóban távolról nézve úgy tűnik, hogy egy ilyen szűk, ez valóban egy szűk, szakmai közösségnek egy ilyen nagyon lila szakmai vitája, de hát itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy a társadalom állapotáról ez a módon tudunk információkat nyerni. Aki foglalkozik ezzel, vagy legalábbis olvassa ezeket az elemzéseket évről évre, azért ennek vannak különböző megjelenési formája, nem tudom, a munkaerőpiaci tükörtől a tárki elemzéseink keresztül, vagy az Egyensúlyi Intézet elemzéseig menően, vagy az akadémiai, vagy a volt akadémiai kutatóintézet kutatói is nyilván ezekkel az adatokkal tudnak dolgozni. Szóval ez nem helyettesíthető. Tehát, hogyha ezek az adatok nincsenek rendben, akkor az történik, és most visszamenőleg ez bizonyosodott be, hogy tulajdonképpen közel 10 évre visszamenően nem úgy vannak a dolgok a magyarországi szegénység alakulását, mint ahogyan az megjelenik a KSH adataiban, és innentől kezdve egy csomó mindenre kiterjed ennek a hatása, mert hát ha azt feltételezzük, hogy valaki, ha nem is ez a kormány, de mondjuk egy kormányra készülő másik politikai erő mondjuk szegénység csökkentésben gondolkodna, akkor miből induljon ki? Akkor honnan fogja tudni, hogy mi az a készhelyzet? Minden tapasztalatunk ellenére az van, hogy a politikának, egy jól megtervezett szakpolitikának van tervezési szakasza. Tehát ha nem tudom, hogy mi a kiinduló pont, akkor nagyon nehéz jó politikát csinálnom. Most akkor nem beszélve, hogy azért ez egy nagyon éles hazugságfaktor, hogyha ez valóban így van, és amúgy én nem használom a szociálpolitikus diplomámat a hétköznapokban, tehát felhasznál egy módon használom, de azokkal a szakmai ilyen berzenkedésekről én is értesültem az elmúlt években, amelyek egy kicsit furcsálották, hogy tud ennyire csökkenni a szegénység, hogy persze voltak olyan gazdasági konjunktúrabeli folyamatok, amelyek azt magyarázták, hogy csökken a szegénység, de hogy ilyen mértékben csökken a szegénység, és akkor ehhez milyen magyarázatokat kell rendelni, hát akkor ezek a dolgok sem egészen úgy vannak. Egy szó mint száz, ezek szerint akkor egyrészt nem tudjuk, hogy pontosan milyen állapotban, sok mindent tudunk a magyar társadalomban, de ezek szerint sok mindent meg mégsem tudunk az adatok ellenére, másrészt, hát komolyan, elkezdhetünk kételkedni másfajta a KSH által szolgáltatott adatok hitelességében, és én igazán nem kívánom magunknak, hogy ez ilyen dominóként dőljön, de hát a bizalom az mindenképpen megrendül, és megint csak azt tudom mondani, hogyha nincsenek kiinduló pontként szolgáló adatok, akkor az nagyon súlyos félretervezésekhez vezethet. Most arról nem beszélve, hogyha ne adj Isten politikai megrendelésre torzulnak ezek az adatok, akkor tényleg komoly kérdés, politikai szempontból is, meg szakmai szempontból is komoly kérdés, hogy vajon aki a torzítást megrendelte, feltételezve ezt az esetet, az emlékszik-e arra, hogy ő rendelte meg a torzítást, és hogy az az adat, ami az asztalára kerül, és amiből kiindulva politikát kellene csinálnia, az nem a valódi adat, hanem az, amit ő megrendelt. A két dolog között nagyon nagy különbség van, mert szerintem a politika addig működik jól, ameddig hát...
Legalább egy valaki tudja, mi a valóság.
Hát igen. Tehát ha valaki a saját hazugságának a legfőbb fogyasztójává válik, akkor onnantól kezdve hát az is deformálódik, amit szeretne megtenni, hiszen hát nem abból indul ki, ami van, hanem abból indul ki, amit ő megrendelt, hogy legyen.
Beszéljünk egy kicsit az ellenzéki mozgásokról is. Ugye ez két területen zajlik. Egyrészt a Tisza párt megkezdte a nem nemzeti konzultációnak hívott népszavazásszerű konzultációját, amit tömeges atrocitások érnek, tényleg napi szinten lehet ezt látni. Emellett Magyar Péter országot jár, ahol már az egy évvel ezelőtti, meg a fél évvel ezelőttihez hasonló, vagy talán azt is túlszárnyaló képek jelennek meg arról, hogy mennyien vannak ott vidéki városokban ezeken a beszédeken. És akkor emellett van a budapesti történés, Hatházi Ákosék tüntetés sorozata, ami ugye újra és újra keddenként hídlezárásokba torkollik, és most jövő hétre már egy 24 órás tüntetést jelentettek be. Ennek kapcsán egy újabb törvénymódosítás, vagy újabb szigorítás is belengetésre került, hogy hát ugye nem lehet itt aránytalanul tönkretenni a budapestiek életét azzal, hogy egyszerre több hidat is lezárnak. Az egyik kioltja-e a másikat, erősíti-e az egyik a másikat, ezek versengő ellenzéki pártok versengő akciói-e, vagy pedig egymástól teljesen elszeparáltak, és ugyan megtörténik a budapesti demonstráció, de az mondjuk pártra lecsöpögő szavazatban nem fog megjelenni mondjuk a Momentumnál, hanem most kimennek tüntetni, de aztán majd ugyanúgy azok is a Tiszára szavaznak.
Nyilván van egy... Nem így kezdem. Kezdem inkább úgy, hogy nekem állampolgárként tényleg minden tiszteletem azoké, és egyet is értek azokkal, akik, hogyha fontosnak tartanak egy ügyet, akkor demonstrálnak az ügy mellett. Szerintem ez nagyon lényeges, és hogyha ez megtörténne gyakrabban, akkor nem lehetne annyi mindent megcsinálni az országgal, de mondjuk ezt tekintsük az elemzői véleményemtől különálló állampolgár megjegyzésnek. Szóval ezt előrebocsátva, azért itt van egy optikai csalódás. Tehát az, hogy Budapesten 2-3 ezer ember csinál egy olyasfajta demonstrációt, aminek hídlezárások jelentik a betetőzését, ez tart néhány órán keresztül, és ez nagyon látványos, és olyan helyeken zajlik, ahol, hát már bocsánat, de ahol mi, akik a fő hírcsinálók és hírfogyasztók vagyunk, minden nap járunk, tehát ráismerünk a színhelyekre, és befolyásolja a saját életünket is, és ilyen formán ez valószínűleg kicsi fölszorozva jelenik meg a nyilvánosságban, az egy dolog, és közben meg mondjuk Magyar Péter Borsod megyében 4 városban tart hasonló létszámú rendezvényeket, amelyek mondjuk az ő Facebook oldalán jelennek meg. Egyébként azt sokan figyelik, de mondjuk más formátumban vagy más felületeken jelenik ez meg. Szóval, hogy melyik a nagyobb, melyik mozgat meg több embert, ráadásul miközben a heti tüntetés Budapesten is gyakori, de hát közben van egy országjárás, ami meg napi szinten produkál 3-4 nagy rendezvény, szóval azért ez szerintem részben mutatja ennek a súlyát. Részben azt is mutatja, hogy kinek hova van a fókusza beállítva. A Magyar Péternek ez talán a 3. ilyen országjárási köre, és én nagy kedvel idézem Pressburger Csaba, újvidéki magyar újságíróval volt alkalmam beszélgetni, aki olvastam én erről korábban, csak ő ezt hangsúlyozta, hogy a Szerbiában zajló tiltakozás sorozatnak nem csak egy ilyen belgrádi kicsúcsosodása volt, hanem azóta is zajlik, és előtte is zajlott, és hogy például a belgrádi egyetemisták gyalog elmentek Újvidékig, aztán vissza. Keresztül mentek olyan falvakon, ahol tényleg csak a helyi M1-ből tájékozódnak az emberek, és a saját szemükkel látták, hogy azok az egyetemisták, akik odaérkeznek, azok pont olyanok, mint a saját gyerekeik, és hogy nem kell tőlük egyáltalán félni, és olyan dolgokról beszélnek, amelyek a hétköznapi életben értelmezhetők. Én egy kicsit ehhez tudnám hasonlítani a Magyar Péter féle országjárást is, tehát elmegy az embereivel, a híveivel, találkozik a közönséggel, és valószínűleg ezt olyanok is látják, akik egyébként csak negatív benyomásokat szereztek róla, és igazából ugye azok a verbális, vagy hát eddig csak ilyen pultrugdosásig, és legalább nem emberrugdosásig menő atrocitások, amelyek történnek, ezek én azt gondolom nem a Tisza párthol festenek rossz képet. Ugye föl szokott merülni, hogy ez mennyire egy tudatos provokáció vagy szervezet. Én azt gondolom, hogy ezek eléggé spontán módon tudnak jönni azoktól, akik a kormánypártnak az elszánt hívei és a narratíváinak a fő fogyasztói. Egy dolog talán szólhat a provokáció lehetősége mellett, hogy hát ha egyszer valakinek elszakadnak az idegei, és ne adj Isten, visszakiabál, vagy esetleg visszaüt egyet, akkor azonnal tele lenne vele a kormánypárti média, hogy milyen agresszívek a Tiszának az országjárásán.
Bocsánat, de kell-e provokáció, külön szervezett provokáció ott, ahol a miniszterelnök a nemzeti ünnepen tavaszi nagytakarításról beszél?
Hát ugye erről is beszéltünk a legutóbbi elemzőben, azt hiszem, hogy hát a fenyegetés az maga volt az üzenet. Szóval igen, bizonyos értelemben azt hiszem engedély lett adva arra, vagy nem direkt módon felhívás történt, de annak a jelzése történt, hogy egy olyan politikai küzdelem zajlik, amiben minden eddiginél messzebbre el lehet, és talán el is kell menni az ellenféllel szemben, mert a helyzet sokkal veszélyesebb, és hogy ebből ki milyen következtetést von le, azt például abból is látjuk, hogyha jól idézem, mintha a Fidesznek lett volna egy olyan közleménye, hogy hát egy nőverő politikust így fogadnak országszerte, hát azért ez nem annak a kinyilatkoztatása, hogy ilyet nem szabad csinálni. És mindeközben ugye zajlanak ezek a budapesti tüntetések, amelyeknek az ügyei szerintem nagyon lényegesek, és fontos, hogy fölhívják arra a figyelmet, hogy a gyülekezési jog az egy abszolút jog, tehát az nem csak a Pride-ot érinti, hanem nagyon sok minden mást is érint, és érinthet, ahogyan eddig is kisebbségek ellett kipróbálva minden, ami aztán a többséget érinti, de hogy a kérdésben is megfogalmaztad, hát csak a legutóbbi tüntetésre már a Momentum, a DK, az MSZP is szervezte a saját közönségét, nyilván vannak, akik őtőlük is teljesen függetlenül kimennek, van Hatházi Ákos, akinek nincsen pártja, és vannak különféle abszolút jó hiszemű és jó szándékú civil felszólalók, ugye ez azt a tiltakozási mintát követi, amit láthattunk az elmúlt 15 évben, tisztességes, fontos ügyekben, egy nagyon heterogén közönség elmegy tiltakozni, és egyébként olyan értelemben nincs politikai levezetés, hogy akkor neked holnap ezt kell csinálnod, vagy ebből ez és ez a politikai szimpátia következik, vagy az következik belőle, hogy erre a pártra szavaz, vagy az következik belőle, hogy 3 millió, 5 millió ember bojkottálja a választást, és ne szavazzon, és semmi ilyesmi nem következik belőle, én azt se látom, hogy mondjuk ezekből a tiltakozásokból egy új párt tudna kinőni, inkább azt gondolom, hogy még akik jelen vannak, azok a pártok is, mint hogyha inkább egymással rivalizálva próbálnák ezt a speciális budapesti közönséget valamilyen módon megszervezni. Egy dologra hívja ezt talán föl a figyelmet, és azért ennek lehet politikai jelentősége, és ez megint csak a speciális budapesti közönség, hogy miközben Budapest egy abszolút ellenzéki fellegvár, és nyilván lehet arra számítani, hogy a most már csak majd 16 egyéni kerületben nagy ellenzéki fölény legyen, de lehet néhány olyan hely, szerintem nem sok, néhány olyan hely, ahol ha nem lesz kitisztázva az, hogy az eddigi képviselő, vagy egy Tiszás induló szálljon szembe a fideszes jelölttel, akkor lehetnek gondok. De én szerintem ennek a hatásnak is azért tehát a szóban forgó politikai szereplők eléggé felülbecsülik a mértékét. Mm. Szóval én szerintem tényleg 3-4 olyan választókerület van valójában, ahol ez igazán fölmerülhet, és nyilván nem szeretik az érintettek, vagy az e-pártokkal mai szimpatizálók, amikor ezt mondom, de megint csak azt tudom mondani, hogy amikor majd jövő ilyenkor, tehát 2026. április 3-án merül fel ez a kérdés, amikor még annál is inkább választási hangulat lesz az országban, mint most, akkor, és akkori erőviszonyok között lesz ez, szóval nem azon lesz a nyomás, nem azon a pártól lesz a nyomás ebben az ügyben, amelyik 40 akárhány százalékon állva megpróbálja legyőzni a Fidesz, hanem azokon lesz a nyomás, akik a túlélésükért és az egy-két képviselőjükért küzdenek, és ez semmit nem mond arról, hogy ezek a képviselők egyébként értékes embereke vagy sem, nem erről van szó, a politikai helyzetről beszélünk. Szóval őszintén szóval ezen a trenden szerintem nem sokat változtatnak ezek a budapesti tüntetések.
És akkor két könnyedebb témát hagyhozzak a végére. Az egyik legyen a zebragét. Mert ez is kicsit önmagán túlmutat talán, meg ennek a kommunikálása is önmagán túlmutat. Próbál ugye a miniszterelnök viccet csinálni ebből az egészből. Megye szerinted? Ez egy jó taktika, és működik-e, hogy azzal hiteltelenítik azt, hogy van-e a kúrián, vagy a kúria környékén, vagy a szomszédos Mészáros telken zebra, meg saját szafari, hogy Győzikével és a Mariska előtti zebrán fotózkodással viccet csinálnak belőle.
Hát bulvárosítani próbálják, ez kétségtelen. Azt is gondolkodtam, hogy ennek például mennyire használ az, hogy ugye Gáspár Győzőt a régi zebrás szettjei miatt vonták be ebbe az ügybe, hogy ő korábban demonstratívan befideszeseződött, tehát hogy lehet, hogyha ő nem lett volna annyira erősen ráhúzva a Fideszre, akkor egy hitelesebb személy lenne abban, hogy ezt az egész műsort előadják. Az, hogy erre egyáltalán reagálni kell, és ilyen tömegben, az, hát én számomra nem tud nagyon más mondani, mint hogy a zebra úgy átment. Ebben Gulyás Balázsnak ugye vannak érdemei, aki már tavaly novemberben ezeket a zebrákat lefilmezte. Ott a 60 pusztai birtok környékén, ott az is kiderült, hogy nagyon izgalmasan vannak behúzva a telekhatárok, hogy mi kihez tartozik.
Mert hogy a zebra érthetőbb, mint az MNB 500 milliárdja?
Én szerintem igen. Uh-huh. Szerintem érthetőbb, és azért a plebejus miniszterelnök, akinek a miniszterelnök közeli emberek, ugye volt a régen a Fidesz közeli kifejezés, hívjuk így, miniszterelnök közeli emberek, telkein zebrák legelésznek, azért ez ezzel a plebejus, kockásinges, a hivatalos autóját saját maga vezető, mint ahogy ezt látjuk a videókon, ez nyilván minden nap így zajlik, miniszterelnök képével, hát ez teljességgel összeegyeztethetetlen. A bulvárosítás az talán annyit segít rajta, hogy ahhoz a fideszes közönséghez inkább ez jusson el, vagy ez is jusson el, akik nagyon akarnak hinni Orbán Viktornak, és nekik ez talán lehet egy megnyugtató magyarázat.
Mindemellett miért adott ki akkor a Mészáros csoport egyébként egy közleményt azzal, hogy hát valóban vannak zebrák, de az merő mentési szándékból, mert ezeknek a zebráknak sokkal rosszabb dolguk lenne, ha nem ott lennének a kúria környékén. Szóval, hogy... ha egyik oldalról megy az elviccelés, akkor itt egy hiba történt-e, és egy kommunikációs nem egyeztetés történt-e?
Hát szerintem igen, igazából ugyanaz történt. Ha Ruf Bálint barátom ülne itt, akkor azt hiszem, hogy sokkal temperamentumosabban tudna erről beszélni, meg egyébként ugye a kampánykommunikáció az ő területe, de én alapvetően azt gondolom, hogy piciben ugyanannak vagyunk a szemtanúi, mint tavaly a kegyelmi ügy kapcsán. Tehát, hogy ha nem működik az, ami a mindennapokban működni szokott, akkor egy ilyen próba szerencse alapon megkísérelnek különböző eszközöket alkalmazni, és addig csinálják ezt, ameddig egy működő, újabb kommunikációs módszert nem találnak. Szerintem a Mészáros csoport közleménye az még egy ilyen kármentési szakaszhoz tartozott, hogy hogyan lehet akkor a sérült zebrák mögébe bújni, amely zebrákról addig egyébként senki nem mondta, hogy sérült lett volna, mindegy. Remélem, hogy jól vannak a zebrák. És minthogyha csak utána találtak volna rá erre a bulvárosítási módszerre, azóta nem is lehet hallani a sérült zebrákról. Ugye hát ez is volt a cél, hogy ne halljunk róluk, hanem állatkerti zebrákról van szó. Szóval szerintem egyszerűen csak a kísérletek között viszonylag későn találtak rá arra, hogy akkor ezt kell csinálni, és Gáspár Győzővel kell elintézni az ebből örökbefogadást.
Végül én megpróbálom nevetés nélkül elmondani, de nem biztos, hogy sikerül.
Érzem, hogy miről lehet szó.
A köztársasági elnökön volt egyféle nyomás, hogy a Poloska után valamit mondjon és szólaljon meg. Ugye ebből volt, erről beszéltünk Unger Annával 2 héttel ezelőtt, volt egy adókapok a sajtófőnöke és a Telex között, mert szerinte a Sándor Palota az nem a köztársasági elnök, de hát nem szűnt az a nyomás, hogy valamit mondjon. Ezért egy videó üzenetet, mint hogyha valakivel egy beszélgetés folyamán lenne, egy részlet tette ki a köztársasági elnök Facebook oldalára, ahol hát mindezt a közbeszéd általános állapotával próbálja lefedni, és ugyan Tóta V. Árpádot idézve, de ezt nem jelezve, hogy egy idézet, és talán Tóta V. Árpád nem sértődik meg, de lehet, hogy nem annyira nagy nyilvánosságot kapott mondatait idézve, a köztársasági elnök saját magáról azt mondja, hogy hát ha rám lehet mondani, hogy szatyor fing, és bocsánatot kérek, de a köztársasági elnök is kimondta, úgyhogy kimondom én is, akkor nincs itt semmi látnivaló. Ez az egész így csomagban. Mit mond el nekünk ma a magyar köztársaság és köztársasági elnök helyzetéről, állapotáról? Pont.
Próbálok 3 viszonylag higgadt mondatot mondani erről. Szóval például a Telex-szel kialakult konfliktus, és ugye azon alapul, hogy van a Sándor Palota meg a köztársaság elnök, de annak a dolognak a mélyén mégiscsak az van, hogy számon kérik a sajtón, meg úgy egyáltalán mindenkin, a köztársasági elnöki hivatalnak a tiszteletét és komolyan vételét. Most az a helyzet, hogy a köztársasági elnök hivatala, én nagyon hiszek az intézmények autoritásában, de hát ugye elsősorban az a kérdés, hogy aki betölti ezt a pozíciót, az vajon fölemelkedik-e az intézmény tekintélyéhez. Az, hogy Sulyog Tamást hányan ismerik, meg mennyire veszik komolyan, az arról szól, hogy ő mennyire méltó Göncz Árpád, vagy Mádl Ferenc, vagy Sólyom László örökségéhez, semmi máshol nem szó. Schmidt Páléhoz valószínűleg méltó, de mondjuk az első 20 év örökségéhez nem méltó, és ez egy alapvető probléma. A második gond az az, hogy egy olyan személy tölti be ma ezt a hivatalt, aki, hogyha a közbeszéd hát lealjasulásáról szól, vagy a közbeszéd nivójának a kritikájáról van szó, akkor ő elsősorban saját magáról beszél, tehát a saját sérelmeiről beszél. És ráadásul még a kettős mércét is túlságosan látványosan használja, mert hogyha ezt szóba hozza, akkor ugye ebből logikusan az következne, hogy elítéli a másik fajta rossz mondatot is. Én nem szeretném őt ezzel a jelző szerkezettel illetni, én biztos, hogy nem írnék le, még talán magánbeszélgetésben sem mondanék senkiről ilyet. De hát, ha ő a köztársasági elnök, és a közért visel felelősséget, akkor neki nem a saját sérelmeit kell megénekelnie első helyen. És hát a harmadik dolog pedig az, hogy talán Súlyog Tamás tevékenységéből látszik az, hogy minden politikai döntésnek megvan a maga árnyoldala. Őt azért rakták erre a posztra, hogy az önállóságnak még az árnyéka se vetüljön rá. És egy semmilyen vizet nem zavaró, szintelen szaktalan politikusi személyiség, valójában nem politikusi személyiség kerüljön az államfői posztra. Ennek az a hátránya, és erről talán egy más összefüggésben egyszer már beszéltünk, ennek az a hátránya, hogy amikor politikai céllal mozgósítani kellene az államfői tekintélyt valamilyen ügyben, akkor nincs mit mozgósítani.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen. Ez volt az elemző Lakner Zoltánnal és Benyó Ritával. 2 hét múlva várom Önöket vissza. Viszontlátásra, viszontlátásra.